Tehát nem értjük, mi férfiak, hogy mi fennterem az anyaság. De csak azért, mert férfiak vagyunk, nem a rossz fiúk vagyunk, nem akarunk semmi rosszat, de tényleg nem értjük. Mert mi nem megyünk azokon a dolgokon keresztül, mint ti keresztül mentek. Akár fizikailag, akár érzelmileg, másképp vagyunk berendezkedve. De például az első dolog, amin keresztül mentek, ugye az anyasághoz az első az mi? A terhesség. A terhesség, vagy várandóság, ez sokkal szebb szó. És ezzel mindenképpen át kell menni, ha anyuka vagy. Tehát ez tuti, hogy volt benne részed, ha csak nem örökbe fogadtál egy gyermeket. De a terhesség vagy a várandóság az furcsa és kényelmetlen dolgokkal jár. Tehát más, nem a megszokott életritmus, nem a megszokott bioritmus, nem a megszokott helyárendelkezési dolgokban, a ruhákban, a lakásban. Tehát mikor elszól, akkor egyszer csak elkezd valaki ugrálni a veséden, és talán sikerül kimenni, talán nem, ki tudja. Tehát zajlik az élet belül. Tehát abszolút zajlik az élet. Már akkor szeretnek trambulinozni. Egyébként valószínűleg jövő hétre már össze fogjuk rakni a trambulint. A gyerekek már nagyon várják. Na, úgyhogy aztán a várandóság időszakában furcsa kívánságaitok vannak. Nem úgy értem, hogy felénk férjek felé, hanem mit tudom én, mondjatok tippeket. Valakiről azt hallottam, hogy nyakra főrette a fokhagymát, mint az almát, úgy ette. Akkor uborka, savanyuborka, meg mit tudom én, tehát kívános lesz, ugye, a várandós anyuka. És sok mindent szeretne, sokféle ételt, aztán eszik egy falatot, és utána semmi. Jöhet a következő féle. Ja, úgyhogy... Ami a kellemetlen része a várandóságnak, az az, amikor jönnek különböző idegenek, és valahogy felhatalmazást éreznek arra, hogy elkezdik dörzsölgetni a hasadat, tudod, nem kell hozzányúlni, köszi. És mindenféle idegen ember dörzsölgeti. Én úgy tudom, hogy nagy részük nem szeretik. Vannak biztos kivételek, de nagy részük nem szeretik, ha dörzsölgetik a hasukat. De aztán a terhesség után, és igazából a terhességgel, vagy ezzel a várandósággal kaptok egy jó nagy adag türelmet. A türelem időszaka kezdődik, mert tehát egy biztos, hogy nektek nem kellett imádkozni azért, hogy az Úr adjon olyan helyzetet, szituációt, hogy türelmesek legyetek. Megszültétek azokat a gyerekeket, akik aztán a türelem indáin tarzanoztak. Hosszú éveken keresztül, vagy még mindig csinálják, oké? Okay? Tehát ők azok, akik rákényszerítenek arra, hogy évekig, évtizedekig gyakorold azt a türelmet, azt a hosszú tűrést. Tehát az éjszakai sírások, ugye, a felébredések, amikor sír a gyerek, és nem tudod, hogy mi a baja. Igazából mindent kipróbáltál. Pelenkacsere meg volt, olajcsere, alvázmosás, minden meg volt. Minden meg volt. De megetettük, megitattuk. Mi baja a gyereknek, miért sír? Volt ilyen? Volt. Ja. Úgyhogy, és akkor ott a türelem. Tehát szükségetek volt a türelemre, és gyakoroltátok is. Ja, vagy amikor elkezd beszélni a gyerek, ugye, az milyen nagy öröm, aztán az egyre kisebb öröm. Ugye, mert elkezd visszabeszélni a gyerek, és akkor már azért imádkozom, hogy valaki csukja már be a száját, úgyhogy, és kell a türelem. Ugye, tehát, mert egy idő után már nem, jaj, de aranyos, hogy mondja, hanem visszabeszél. Ja, és akkor nem glória van már a fején, hanem ilyen ördögvilla a kezébe. Így látod. Ja. Aztán ott van a kitartás, és az álhatatosság szakasza. Ja, tehát ez a szakasz, amikor elkezdesz úgy imádkozni, hogy Uram, kérlek segíts eljutnom az ágyig, mert már hosszú volt ez a nap, leszívták, kiszívták az energiát belőlem, a véremet, mindenhonnan, úgyhogy Uram, kérlek segíts, hogy eljussak az ágyig. Ja, tehát, mert külön meg kinyírok valakit. Ha nem sikerül, Tényleg, szerintem volt már ilyen. Volt már ilyen. Persze én nem tudok együtt érezni veletek, mert nem voltam ilyen állapotban, de... Ja. Vagy uram, legyen már péntek! Mikor lesz már péntek? Tudod? Mert akkor elviszem őket a mamához. Hétvégi szabadság. Ja. Anya, 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 anya. Ja. Ja. Persze ez, egyébként ezért szeretnék a mamánál lenni, mert csoki, ücsi, minden van, ami kell, amire otthon amúgy nemet kap a gyerek, vagy próbáljuk kordában tartani, ott ereszdel a hajam van. Ja, tehát, mit csináltál Pistike a nagypapánál, tudod, vagy a nagymamánál? Hát, légpuskával lövöldöztünk. Mikor Fruzsi hazajött, mondjuk nem nagyszülőnél volt, hanem valakinél, azt majdnem levágta az ujját a baltával. Mert engedték, hogy játszanak vele. Na jó, jó, jó van, jó, 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 jó. Na, de... tehát így ránézve az anyaságra, és nyilván látom édesanyám példáját, látom a feleségem példáját, Virágét, és látva a ti életeteket is. Tehát tudok azért még pár dolgot az anyaságról. Egyet biztosan még az, hogy nagyon-nagyon ritkán van az, hogy... Tehát ritkán van egy ilyen azonnali nagyra értékelése az anyaságnak. Tehát azonnali nagyra értékelés. Nem az van, hogy tehát nem az van, hogy ugyanazokat a hibákat újra meg újra ki kell javítani. Vagy úgy van? Jönnek a hibák, és akkor újra meg újra ki kell javítsod? Hát ki kell? Ha esetleg elrontottad. De egy anya téved, egy apa is téved, de hogy van, hogy rosszul csinálunk dolgokat, rosszul gondolunk dolgokat, rosszul állunk a dolgokhoz, elfogy a szufla, elfogy a türelem, minden elfogy, a kitartás is. És aztán túl szigorúak vagyunk magunkhoz, és túl szigorúak vagytok magatokhoz. És nem tudjátok értékelni a nagyszerűségét. Mert sok helyről csapolják le azt az energiát, a pozitív dolgokat. És ezért mondom azt, hogy ritkán van az, hogy azonnal az ember nagyra tudja értékelni az anyaságot. Úgy tűnhet sokszor, mintha megakadt volna a tű. És mindig csak egy mondat, vagy egy szakasz ismétlődik újra, meg újra, meg újra, és egyre kisebb a tűrőképesség. Ugye, hogy a tű is mikor megakad, akkor már amikor 20-szorra mondja ugyanazt a mondatot, akkor már ideges lesz az ember. És egy másik dolog még, hogy nagyon ritka az is, tehát, vagy inkább azt mondom, hogy nagyon ritkán van azonnali hozama a befektetéseknek. Tehát ritkán van azonnali hozam, mert ez nem akkor jön ki. Hogy a dalban is énekelte a Nikolász, hogy felnőtt fejjel tudja már, hogy mit jelentett számára az édesanyja. Tehát a gyerekek még annyira nem értékelik azt az energiabefektetést. Fogalmuk sincs, hogy mit jelent ez. És ezért mondom azt, hogy tűnhet úgy, hogy nincs azonnali hozama a befektetésnek. Tehát nincs rövid távú hozama. Tehát én szerintem minden anya gondolkodott már ezen hangosan, vagy halkan, de a gyerek 2 éves koráig, hogy azt mondja, hogy mi a fenét csinálok én itt? Lesz ebből a gyerekből valami? Tudod, mi lesz belőle? Tehát én, ha az én kezembe marad, az tudja, hogy én csak rontani fogok rajta. Tehát szinte úgy érzem, hogy vesztegetem az időt, mert ja, és szeretnélek bátorítani benneteket ma. Jó? Tehát ez a célom, hogy bátorítsalak benneteket, hogy semmi nem vész kárba. Semmi nem vész kárba. Semmi nem vész kárba abból az energiából, abból az időből, abból az erőfeszítésből, amit tesztek. A családotokért, a gyermekeitekért, tehát semmi nem vész kárba. Semmi. Úgyhogy tegyétek. És Kettő Királyok 4-hez fogunk lapozni, ha itt van a Bibliád, lapozz oda. Ha nincs, akkor az okostelefonodon pörgesd oda a Kettő Királyok 4. Ha az sincs, vagy nem találod, akkor ki lesznek írva a versek ide kivetítőre. És ebben a részben, tehát lehet, hogy ez egy anyáknapi üzenet, de mindenki nyissa ki a fülét, férfiak, nők egyaránt, és a monitorok előtt is, az interneten, akik hallgatnak, vagy figyelnek bennünket. Tehát, akiről szeretnék egy kicsit beszélni, az Elizeus. Ő Illés prófétának volt a tanítványa, Elizeus is egy próféta volt, és Illés volt a mester Elizeusnak. És egy különleges fickó volt. Igazából egy próféta az mindig Istent képviselte. Tehát úgy tekintettek egy prófétára abban az időkben, amikor ez íródott, hogy ő Isten küldötte. Ha ő mond valamit, hogy Isten azt mondja, hogy, akkor az olyan, mintha Isten mondaná. Mert Isten őket használta arra, úgymond egy szócsőnek. Ha üzent valamit, ha akart valamit, ha figyelmeztetni akart, ha tanácsot adni, ha vezetni akart, akkor a prófétához szólt, és a próféta pedig szólt a királynak, vagy szólt a népnek, és úgy fogadták őt, mint Istent. Tehát a történetben Elizeus személye igazából Istent képviseli. Isten munkáját képviseli. Tehát így tekintsük majd a történetet, ahogy olvassuk. De erre fogok majd többször is utalni. Úgyhogy három okot szeretnék, hát már gondolom azért látjátok a jegyzetből, hogy három ok, hogy még jobban megértsétek azt, hogy semmi nem vész kárba az erőfeszítésetekből. Három ok ebben a történetben. És az első ok az, hogy Isten tudja. Nem Isten tudja, hanem Isten tudja. Tehát Isten tudja. Mit tud Isten? Mindent. Jó, menjünk tovább. Második pont. Nem. Mindjárt mondom, hogy mit tud. Látni fogjuk, amikor úgy beleássuk magunkat a szövegbe. Olvassuk is a 8. verstől. Azt mondja, Elizeus időnként megfordult Sunem városában. Élt ott egy jómódú asszony a férjével, aki többször is vendégül látta a prófétát. Ezért, ha arra járt, Elizeus mindig betért hozzájuk. Oké, tehát tök így gondolkodni Isten igéjén, tehát megállni egy kicsit, gondolkodni. Szerintetek miért állt meg ott mindig? Tuti, hogy egy hihetetlen jól főzött. Oké, tehát egy férfi akkor áll meg rendszeresen valahol, és visszatérő vendég, ha ott jó a kaja. Oké, tehát jó volt a vendéglátás, tuti, hogy jól főzött ez a jómodú asszony. Ha nem, akkor nem ment volna vissza újra és újra, valószínűleg. Úgyhogy, de amit látunk ebben, hogy volt egy nyitott szíve Isten embere iránt. Volt egy nyitott szíve Isten iránt. Volt egy vágy a szívében, hogy ez Isten embere, ez Isten dolga. Ugye, mert ezt mondtam az előbb, hogy Elizeus az Isten munkáját, Isten dolgait, Isten személyét képviseli ebben a történetben, és számunkra most így az üzenetben. És itt van ez a hölgy, ez a jómódú asszony, aki vonzódik Isten dolgai iránt. Vendégül akarja látni. Nyitott felé. Nem bezár, nem kirakja a megteltáblát, hogy menjen a szomszédba tovább, hanem ő nyitott. Isten embere jöjjön. Van egy nyitottság a szívben. És hölgyeim, fontos, nagyon fontos ez, hogy legyen szívünk. Hogy legyen szívünk Isten dolgai iránt. Hogy legyünk nyitottak Istenre. Hogy vonzódjunk Istenhez. És elárulok egy dolgot. Isten tudja, hogy van egy ilyen szív. Mert kifelé lehet mutatni, hogy van igyekezetem, de Isten tudja, hogy van egy ilyen szív. Mert Isten tudja ennyi. Hát most Isten tudja. Tehát ez a lényeg a dolognak, hogy Isten tudja, hogy ha van egy ilyen szíved, hogy nyitott vagy Isten felé, arról Isten tud. Arról Isten tud. És lehet, hogy azt amikor azt mondom, hogy Isten tudja, hogy van egy nyitott szíved Isten felé, az lehet, hogy néhányatoknak jó hír, néhányatoknak meg rossz hír. Mert hát, akkor itt mit? Akkor felesleges megjátszanom magam. Felesleges eljátszanom, hogy tetszik Isten, vagy nyitott vagyok Isten dolgaira. Ha Isten tudja, akkor úgy is tudja, hogy ez fals. Megjátszom az agyamat csak. De ha meg valós vonzódás van Isten iránt, valós nyitottság, akkor ez meg egy jó hír. És tehát, 9. vers, olvassuk tovább. És egyébként innen tudod, hogy a Biblia igaz, mert dolgok azóta se változtak. Tehát ez majdnem olyan, hát olyan 2500-2700 évvel ezelőtt történt ez a történet. Azt mondja, egy idő múlva az asszony megkérte a férjét. Nézd, Pityu. Nem azt mondta. Nézd, látom, hogy ez az Elizeus, aki időnként nálunk vendégeskedik, Isten szent embere. 10. vers. Építsünk a számára egy kis vendégszobát az emeleten. Oké, tehát innen láthatjuk, hogy a Biblia igaz. Tehát a nők mindig építeni akarnak valamit. Tehát mindig átépíteni a lakást, átvariálni valamit. De figyelj, folytatódik, és tegyünk oda egy ágyat, egy asztalt, széket, négyest. Jaj, de jó, szép lesz. Tehát már akkor is dekoráltak. Oké? És ha ezután megint erre jár, hadd szálljon meg nálunk abban a szobában. Így is lett. Így is lett. Oké? Tehát az egyik dolog, hogy nem csak, hogy nyitott volt Isten iránt, és Isten embere iránt, hanem a másik, hogy helyet is készített számára. Helyet készített számára. És ez is egy nagyon-nagyon fontos. Helyet készíteni Istennek az életemben, hogy munkálkodjon. Teret adni Istennek az életemben, hogy munkálkodjon. Nagyon-nagyon fontos. Tehát és ő szó szerint helyet készített, mert ha helye van, akkor ide vissza fog jönni, és akkor itt tenni fog dolgokat, és neki itt helye van, és érezze nyugodtan otthon magát, és azt csinál itt, amit akar, ez az ő szobája, az ő tere. Oké? És ugye a kérdésem az az ma, hogy van-e egy Istenhez vonzódó szíved? Egy Isten dolgai iránt nyitott szíved? És a másik kérdésem az az, hogy van-e hely? Van-e hely? Hajlandó vagy a helyet készíteni? Az otthonodban, az életedben, a szívedben, hogy ő munkálkodjon. Nagyon fontos. Tudom, egyikünk sem százos. Egyikünknél sincsenek összeállva a dolgok 100%-osan, természetesen. Tehát értem ezt. Mindennyiunknak van hiányossága. Tehát például tehát a hölgyeknek. Tehát hölgyeim nagyon ítélkezőek tudtak lenni egymással. Ezt észrevettem, hogy nők a nőkkel. Nem férfiak a nőkkel, vagy nők a férfiak, hanem nő a nőkkel. Nagyon ítélkező, tehát sokkal ítélkezőbbek, mint másokkal, vagy az egyik anya a másik anyával. Hát hogy? Mit csinált? Hogy csinálta? Hogy szólt ahhoz a gyerekhez? Vagy a szegényebb nő a jobb módú nővel. Nagyon kegyetlen tud lenni. És, érted? Vagy amit mi is tapasztaltunk, az otthonszülők a nem otthonszülőkkel. Vagy a cumisok a nem cumisokkal. Tehát sokat le kellett, sok nőt le kellett állítani. Így lecsapkodni virágról, mert rámentek, mint a vércsék. És kínozták, és tényleg már tehát kegyetlenség volt az, amit műveltek nők, a nőkkel. Nem szolgálat, nem szeretet, nem az, hogy... teszünk valamit érte, vagy megnézzük, hogy mire van szükség, és segítünk abban, hanem még terhet rárakni, még terhet. Tehát, jó, nem akarom tupírozni jobban a dolgokat, de sokszor hölgyek kinézet alapján, vagy teljesítmény alapján ítéltek, és ilyen szigorúak vagytok önmagatokkal is, hogy hogyan teljesítetek. Hogy hogyan néztek ki. Tehát így hogyan viselkedek anyaként. Hogyan nézek ki anyaként. És az a helyzet, hogy minél inkább szeretnél a külvilág felé jól kinézni, annál inkább tud az ember belül döglődni. Ha az életem arról szól, hogy kifelé mit látnak, akár külsőben, vagy akár viselkedésben, vagy valami, az csak fölgyorsítja a belső halált. De tényleg. Tehát az élet az el tud indulni lefele. Amikor azzal foglalkozok, hogy kifelé mutatnom kell valamit. Ez egy rossz út. Rossz út. Természetesen. Vannak olyan napok, amikor széthullóban van az ember, teljesen normális. A konyha undorítóan néz ki, két hete nem bírtam fölporszívózni, a gyerek már fél órája csak is szájjal rohangál a lakásba, vagy mit tudom én. Tehát vannak ilyen napok vagy pillanatok, a gyerek rossz jegyeket hoz haza, és nem tudjuk, mi van vele. De figyeljetek, a legfontosabb az az, hogy van-e nyitottságod Isten felé? Nem az, hogy mennyire teljesítek jól, vagy nem teljesítek jól, vagy éppen most széthulló szakaszban vagyok. A lényeg, hogy van-e egy nyitottság Isten felé, és van-e helye Istennek az életemben, hogy munkálkodjon. Oké? Nagyon fontos. Mert igazából ezt keres Isten. Tehát nem az, hogy jól néz ki, nem az, hogy jól csináld a dolgokat, hogy jól teljesíts, és százas legyen minden, úgysem lesz, hanem az, hogy van-e egy nyitottságom Isten felé, és van-e helye Istennek munkálkodni az életemben, a családomban, az otthonomban, házasságomban, az életem különböző területein. Van-e készítve hely számára? Ja. Második pontunk. Hogy Isten törődik. Isten törődik. Oké, mert tehát Isten nem azt a nőt keresi, aki klappol minden tekintetben, hanem az, aki azt mondja, Uram, azt akarom, amit te akarsz. Uram, én azt akarom, hogy legyen egy helyed, egy tered az életemben, ahol munkálkodsz, ahol mozdulsz, ahol tudsz tenni dolgokat. És Isten tudja ezt. És a második dolog, amit nagyon fontos tudnotok, hogy Isten törődik. Hogy Isten törődik. Mindannyiunknak az életében vannak olyan dolgok, amikkel nem törődünk. Tehát az én életemben is van. Tehát vannak témák, amikre odafigyelek, vannak témák, amikre nem figyelek oda. Miért? Azért nem figyelek oda, mert nem érdekel. Nem törődök vele. Ilyen például a kerti munka. Hála Istennek, hogy csak 6 hetente kerül sor ott a társasházban, ahol lakunk, a kerti munkára. Tehát én úgy vagyok vele, de el tudom képzelni magam, amikor Pásztor Csabával beszélgetek, hogy tudom, nagy lelkesen kérdezi, hogy figyelj, milyen fajta füvet ültettél a kertbe. Én meg zöldet. Zöld. Ennyi. És milyen gyümölcsös az? Hát mondom, hát fa. Fuck. Fa. De azért, mert számomra ez nem annyira fontos, vagy én nem törődöm vele, ezért nem foglalkozom vele, vagy ezért nem vagyok izgatott. Nyilván, amikor aztán mondjuk meg kell csináltatni azt pénzért, amit én nem akarok megcsinálni saját kezemből, akkor mindjárt érdekelt leszek a dologban, és mindjárt, úristen, ez ennyibe kerül, ez annyiba kerül, akkor inkább én megcsinálom, és mindjárt utána meg már, na, szomszéd, látod a szép füvemet? Nagyon szép, nagyon szép. De ez azért van, mert amint egy kis energiát teszünk a dolgokba, amint áldozatot kell hoznunk dolgokért, abban a pillanatban már törődünk azzal a dologgal. Abban a pillanatban már fontos lesz számunkra. Mert árat fizetünk. Mert árat fizetünk érte. És anyukák, ti árat fizettetek. Nagy árat fizettetek, hogy megszültétek a gyermeketeket, de csak szeretnék valami még fontosabbra fölhívni ezzel kapcsolatosan a figyelmeteket, hogy Isten, ami mennyei atyánk, még nagyobb árat fizetett. Ő az ő fiával fizetett értünk, a bűneinkért. És tehát ezért mondom azt, hogy Isten törődik. Ő annyira törődik, hogy a fiát adta értünk. És amiért ezt mondom, az, hogy anyaként fogsz majd olyan helyzetekbe kerülni, vagy már került olyan helyzetekbe, amikor arra a gyerek majd olyan döntéssorozatokat fog hozni, ez nyilván valószínűleg ez már nagyobb kor, nem a kisgyerekes kor, amikor olyan döntéseket hoz, hogy te nem tudsz más csinálni, csak ott vagy a térdeden, és reméled, hogy sem fog semmi durva dolog kisülni belőle. És lesz ilyen, és ott lesz az imádban, hogy Isten, te is törődsz vele? Aki már én áldozatot hoztam érte, mint anya, én törődök vele, de te törődsz vele, Isten? De csak akarlak emlékeztetni, hogy Isten törődik azzal, amivel te törődsz. És ő, Isten a gyermekedért is odaadta az ő fiát. Úgyhogy ha te törődsz a gyermekeddel, akkor Isten is törődik a te gyermekeddel. Még akkor is, amikor azt látod, hogy ez most egy pokoli utazás lesz számára, még akkor is, amikor esetleg úgy imádkozol, hogy Uram, ha törődnél vele, ha törődnél velünk, akkor hogy történhet ez meg velünk? De tudnod kell, hogy Isten törődik. Tehát Isten törődik veled. És nem csak veled, hanem azzal is, amivel te törődsz. A gyermeked. Jó, úgyhogy tovább olvasok, 11. vers. Azt mondja, egyszer Egzizeus éppen ebben a szobában szállt meg, ugye az elkészített IKEA-s szoba, és lefeküdt az ágyra pihenni. Majd ezt mondta a szolgájának, Géházinak. Hívd ide a vendéglátónkat, ezt a Sunemi asszonyt. Érdekes, hogy nem mond nevet. Csak azt mondja, a Sunemi. Sunemi. Nem, anyukák, nem érzedek néha úgy, mint hogyha ilyen névtelen bolygó hollandik lennétek a lakásba? Vagy akár tudod az iskolába, a Roli anyukája, tudod, tehát így ismernek, hogy a Roli anyukája, vagy a Fruzsi anyukája, vagy egy robot vagy otthon, érted, a kiszolgáló személyzet. Szomjas vagyok, sírni kell, kakilni kell, mindent kell, és most azonnal, és mindenki mindent most azonnal akar. Tehát, de azt mondja itt, hogy de előbb kérdezd meg tőle, oké, tehát hívd ide a vendéglátónkat, ez a Sunemi asszony, de előbb kérdezd meg tőle, mivel viszonozhatnánk szívességét, hiszen olyan nagy szeretettel gondoskodik rólunk. Akarja-e, hogy szóljunk érdekében a királynak, vagy a hadsereg vezérének? Géházi hívta az asszonyt, aki megállt Elizeus előtt, és azt mondta, Uram, én békességben élek a nemzetségem között. Majd elment. Magyarán azt mondta, hogy kösz, jól vagyok. Tipikus. Tehát igazából nem mondta el az igazságot. Mindjárt látjuk, hogy tovább olvassuk a történetet. Nem volt jól. Nem volt jól. De, uraim, nem, szerintem már észrevettük ezt, hogy a nők sokszor nem mondják ki azt, amit akarnak, hanem elvárják, hogy mi azt kitaláljuk. De hát, hölgyeim, sikerült ez bármikor? Tehát hogy lehet ilyen magas lécet fölrakni, hogy mi kitaláljuk? Kitaláljuk azt, hogy mi van, hogy mire gondoltok. Tehát képtelenség. Érted, lerugom az zoknit a lábamról, ledobom, ott van az ágy mellett, bejön. Ez a zokni a tiéd? Úristen, kié az? Ki járt itt előttem? Tudod, hirtem, mert mi meg szó szerint értjük, hogy mit mondanak. De meg csak ki kéne találjam, hogy hát annak az undorítóságnak onnan el kéne húznia be a szennyes kosárba, ennyi. Csak ezt a kérdéssel van elintézve. Tehát ki kell találjam, hogy oké, tehát erről beszélek. Na, úgyhogy tehát igazából ezzel a kérdéssel azt mondja, na jó, Vilán, gyorsan vedd fel ezt, vidd a helyére. Ennyi. Tehát, jó? Tehát itt van ez a Sunemita asszony, akinek van problémája, de nem mondta el. Volt egy reménytelen helyzete, de nem beszélt róla. Pedig ott volt, Isten kérdezte egy módon. Isten embere kérdezte. És még neki sem tárta ki az, hogy mi baja van, és mi a kérése. És elég súlyos dolog volt ez, mindjárt látjuk a szövegből. De ez egy kicsit azt a hozzáállást mutatja, hogy jó vagyok, Tehát, hogy Isten nem igazán törődik. Mert most minek mondjam el? Hát, nem törődik velem Isten. Úgyhogy nem mondom el. Nem mondom el. Tehát, tehetek valamit, érted? Nem, kösz, jól vagyok. Kösz, jól vagyok. De figyeljetek, nem kell berezelni nagy dolgokat kérni Istentől. Tehát nyugodtan kérjetek nagy dolgokat Istentől. A gyermekeitekre, a férjetekre jó sokat, a családotokra szükségük van rá. Mert miért? Azért, mert Isten törődik. Mert Isten törődik veled. És törődik azzal, amivel te is törődsz. És 14. vers azt mondja, Elizeus azt kérdezte Géházitól, de mégis mit lehetne tenni érte? Oké, tehát volt ez, de akkor is tegyünk valamit érte. Hiszen vonzódik Isten dolgaihoz, sőt, helyet készített, és ez mutatja, ez arról beszél, hogy Isten azért nyomul, és piszkál azért. De én akkor is tenni akarok érted valamit. Ne jázd már az agyad. Ne jázd már, hogy nincs semmi bajod. Én akkor is tenni akarok érted valamit. És erről beszél itt. És a Géházi válaszolt, úgy tudom, nincs fia. És ez egyébként abban az időben ez probléma volt. Tehát az, hogyha valakinek nem volt gyermeke, az olyan volt, hogy hú, mit csináltak, valami bűnt követtek el, vagy tehát valami átkozottság merült fel a dologban. Tehát nem áldott volt, hanem... Tehát azt mondja, nincs fia, és a férje is már öreg. Oké? Tehát nincs gyereke, és a fószer is, aki vele van, az is öreg. Tehát már nincs golyózápor, ugye? Tehát jó indulattal sem fogja azt a lécet megugrani, ami kell ahhoz, hogy gyerek legyen. Úgyhogy, tehát... Figyeljetek, én az Isten igéjét prédikálom, tehát minden benne van ebben. Szóval a lényeg az, hogy fogunk olyan helyzetekbe belekerülni, ami úgy tűnik, hogy lehetetlen. Fogunk, bőven. Amiből belenézel, és azt mondod, hogy fogok én ebből kijutni. Tehát lehetetlen ebből kijutni. De én ezt szeretem Istenben, hogy ő a lehetetlenek Istene. Ő a minden lehetséges Istene. Tehát minden lehetséges. Neki diplomája van. Sok diplomája lehetetlenből. Oké? Tehát sokszor átment ezen a vizsgán, teszten, a lehetetlenre van szakosodva, úgyhogy nincs számára lehetetlen. Ezt hívják úgy, hogy csoda. És Isten egy csodatevő Isten. Abszolút. És ő még a mai napig is utazik a csodákban. Nem múlt el ez a dolog. Ja. Úgyhogy 15. vers azt mondja, hívd csak ide megint, mondta Elizeus. Az asszony ismét megállt az ajtóban. Elizeus pedig ezt mondta neki. Egy év múlva ilyenkor már a saját kicsi fiadat ringatod a karodban. Jaj, uram! Megijedt. Jaj, uram! Te Isten embere vagy! Ne hiteges engem ilyen lehetetlen dologgal! Tud, lehet, hogy így ránézett az öregre. Uram! Ne hiteges engem ilyen lehetetlen dologgal. Oké, tehát akarja a gyereket. Nagyon akarja. De azt hitte, hogy nem lehet neki. És amikor megkapta ezt az ígéretet az Elizeustól, hogy egy év múlva, azt mondja, hogy igen, egy év múlva, ilyenkor már a saját kicsi fiadat ringatod a karodban. Tehát amikor hallotta ezt az ígéretet, amit igazán szeretett volna már régóta, tehát ott volt a szívében, hogy szeretne gyereket, de kételkedett az ígéretben. Kételkedett, ami az ő körülményei voltak. Mert ő úgy gondolta, hogy ez totál lehetetlen. Úgyhogy, anyukák, lehet, hogy teljesen lehetetlen helyzetben van akár a gyereked, te vagy a gyereked, lehet, hogy totál letaglóz ez a helyzet téged, ez a szitu. Lehet, hogy totál gáz a helyzet a férjeddel, vagy a nem férjeddel, vagy nem tudom, tehát a kapcsolataidban, tehát totál. És én meg itt vagyok, aki prédikálok Isten ígéreteiről, ugye, és próbálok bátorítani, és beszélünk róla, és lehet, hogy ott van benned valami, ami nem engedi megragadni Isten ígéretét. Mert már elfáradtál. Mert ha egy kicsit is engedek annak az ígéretnek, amiről a Balú beszél, vagy amit olvasok a Bibliában, akkor felcsillan a remény, és én többet már nem akarok csalódni. Úgyhogy inkább meg sem ragadom. Inkább megkeményítem magam. És ez történik itt ennek a nőnek az életében. Hogy már meg van keményedve ebben a témában, a gyerek témában, mert már nem akar többet, eleget reménykedett már, és nem akar újra és újra megint a falnak szaladni, és csalódni, és összetörni. Oké, tehát ez van most ennek a sunamita asszonynak a szívében. És így zajlik ez a beszélgetés. De van itt valami. Tehát itt van ez az Isten embere. És ígéretet tesz. És nagyon tetszik ez a történet, hogy mindjárt tovább olvassuk. Mert ennek a nőnek, ennek az asszonynak döntés született itt. Eldöntötte, hogy én szaván fogom Istent. Nem érdekel. Szaván fogom Istent. Honnan tudom ezt? Hogy megszületett ezt a döntést? Olvasd csak tovább. Egy idő múlva az asszony várandós lett. Ho-ho. Hogy történhetett ez? Itt válik kényelmetlen egy kicsit a helyzet, mert erről kell beszélni. Tehát, és ezért mondom, hogy a teljes Bibliát tanítjuk, még a sorok között is szeretek beszélni, a sorok között lévő dolgokról is. Tehát, hogy esett teherbe? Hát dolgozott rajta. Nem csak ő, hanem az öreg fószer is. Nem volt választás. Nem volt választás. Tehát kész. Tehát döntést hozott, hogy Isten ígéreteit komolyan fogom venni. Van egy nyitottságom, helyet készítettem számára, hogy munkálkodjon az életemben, mivel munkálkodik, szól hozzám, és szaván akarom fogni. Szaván fogom. Komolyan fogom venni az Isten ígéretét. Hogy csinált ez a nő? Hát szerintem hazament, kikapta a tévé távirányítót az apus kezéből, és azt mondta, apukám, nincs ma tévézés. Gyerünk a hálószobába. Nincs mese, megyünk. És mit fogunk ott csinálni? Imádkozzunk. Tudod? Ne. Lesz ott nyelveken szólás, kézrátétel, minden lesz ott. Tehát minden lesz, apukám, mert komolyan veszünk. Gyerünk, legyél jó fiú, indíts a szobába. Így van. Okay. Az öreg ment. Na. Úgyhogy ez van a két vers között, jó? A 16-os meg a 17-es vers között. Ezt... Igen. Az elrejtett vers ott van. Tehát azt mondja, hogy terhes lett. Úgyhogy valószínű a tettek mezére létre. Na, de figyeljetek. Tehát Krisztus követőként hajlandóak vagyunk imádkozni és kérni Istent, hogy tegye meg az ő részét. De nem vagyunk hajlandóak megtenni a mi részünket. Tipikus keresztények. Imádkozunk, nagyokat várakozunk, nagyokat kérünk, de nem vagyunk hajlandók megtenni a mi részünket. A mi részünk az az, hogy rátámaszkodni az ígéretre. És amikor Isten mond valamit, és esetleg ellenkezik azzal, amit én mondtam eddig, az ígéretre való támaszkodás az az, hogy letámaszkodok a saját véleményemről, és rátámaszkodom Isten véleményére, és úgy fogom mostantól csinálni. Ez a mi részünk, és aztán lásd Isten csodáját. Ja, úgyhogy hölgyek, nem csak nyitott szív Isten felé, nem csak, hogy helyet készíteni Istennek, hogy munkálkodjon az életünkben, hanem komolyan venni és rátámaszkodni Isten ígéreteire. Ez is nagyon fontos. Tehát ott van lenne, ami írva van a Bibliában. Még akkor is, amikor lehetetlennek tűnik a szitu. Még akkor is. Úgyhogy Isten ilyen embereket keres, akik komolyan veszik, tehát ez a szellemben és igazságban, nem csak hadova van, meg szellemben, hogy hókusz-pókusz, meg imádkozunk meg, hanem igazságban, amikor hajlandó vagyok rátámaszkodni Istennek az ígéretére, és tenni azt, amit mond. ja, ő ilyen embereket keres. Úgyhogy tudod, lehet, hogy ott van, vagy ott lesz az imádban, hogy Uram, én hiszek benned annyira, hogy szabadon fogjalak. Tudom, lehetetlen a helyzet, de bízom benned. És azt fogom csinálni, amire elhívtál. Ja. Na, ezek az anyukák lesznek a változást hozó anyukák. Ja. Ja. Úgyhogy 17. vers azt mondja, tehát, hogy terhes lett, várandós lett, és az Elizeus által mondott időben valóban fiút szült. Na, figyeljetek, az ígéretadó, az ígéret megtartója is. Ez is egy nagy tanulság. Az, aki adja az ígéretet, az meg is tartja azt az ígéretet. Oké? Okay? Ő mindig megtartja az ígéretét. Ha ő ígér valamit, ő mindig megtartja az ígéretét. És ezért fontos ez a vers Példabeszédek könyvében, egy ilyen gyerekneveléses vers, a Példabeszédek 22.6, ahol azt mondja, hogy neveld a gyermeket hozzáillő módon, és akkor még idős korában sem tér el a tanításodtól. Neveld a gyermekedet hozzáillő módon, és akkor még idős korában sem tér el a tanításodtól. Tehát ez amikor ott vannak az ígéretek, és Isten megtartja az ígéretét. Hogy bízhass benne, hogy az a befektetés az majd jönni fog. Majd amikor a gyerek felnő. Jönni fog. Oké, úgyhogy Isten törődik. Isten törődik. Azzal is, amivel ti törődtök. Ja. És a harmadik az az, hogy Isten képes. Tehát Isten tudja, Isten törődik, és Isten képes. Ugye azzal egyet tudunk érteni mindannyian, hogy az anyukáknak van egy ilyen rejtett hatodik érzékük. Szerintem mindannyian már tapasztaltátok ezt. Anyukádnak is van, neked is van anyuka, vagy az én anyukámnak is volt. Telefonál, közben főz, és aztán, és nem is látja, hogy mi történik, de egyből, na, az gyorsan tedd le, kisfiam, tudod, mint hogyha látná, vagy érezné, hogy valami rosszaság készül, vagy valami veszélyes. Tehát van egy ilyen érzéketek, és egy másik ilyen különleges érzék, hogy az anyukáknak, hogy amikor fáj a gyereknek, akkor neked is fáj. Ez akár igaz fizikailag is, de lelkileg meg abszolút. Szóval, amikor a gyerek fölébred, anyukák, pedig, és akkor 3 másodperc múlva fölébred, tudod, tehát hogy így megérzik előre. Én olyan jól tudok aludni, tőlem aztán énekelhet egész éjszaka, virág meg, tehát a szenzorok be vannak kapcsolva ezerrel, és működnek. Nem tudom, tehát nem tudom, mi ez bennetek, de Isten ajándéka, az biztos, és ahhoz kell, hogy tényleg jól tudjátok csinálni ezt az anyaságot. És valóban, tehát ha nem lennétek, a gyerekek ilyen halnának, a férfiak kihalnának erről a földről, minden születésnap elfelejtődne, tehát névnap, tehát na, de a lényeg az az, hogy tehát van ez a képesség. És figyelj, 18. vers, olvassuk csak. A fiúcska felcseperedett, sokan azt mondják, hogy itt már olyan 10-11-12 éves lehetett, tehát eltelt már egy jó idő, egy évtized legalább, és egy nap kiment az apjához a mezőre, ahol éppen gabonát arattak. Egyszer csak azt mondta az apjának, jaj, nagyon fáj a fejem, jaj a fejem. Oké, és innen tudhatod, hogy a Biblia igaz ebből, mert mit mond az apu? Vidd a gyereket az anyjához. Hát tényleg, 2500 év alatt tényleg nem változtak a dolgok. Tudod, jön a gyerek be az udvarról a karja a kezében. Apu! Menj anyádhoz! Miért van az, hogy amikor a gyereknek fáj valami, mindig anyu kell? Ugye? Tehát mindig anyu kell. Na, de 20. vers azt mondja, a szolga haza is vitte a gyereket, akit az anyja az ölébe fektetett. Azonban a gyermek déltájban meghalt. Tehát még csak az a baj, hogy ilyenkor az ember már elképzelés már rossz. De tényleg, tehát még elképzelni is nagyon, nagyon nehéz. És tehát az anya ugye úgy érez, ahogy a gyerek, és ott a karjába veszi tél a gyerekét. Tehát durva. És délben, ugye ez a nap legfényesebb pontja, és ott van ez az anya, és az ígéret meghal a karjaiban. Az az ígéret, amit Isten adott neki. És amit Isten váltott valóra. És ott hal meg az ölébe. Tehát mennyire reménytelenné válhatott így a szívében ez az asszony. Tehát mit tudsz mondani egy ilyen asszonynak, egy ilyen anyának, aki elveszíti a gyerekét? Nincsenek szavak, tehát talán egy ölelés, de tényleg, tehát nincsenek szavak. Tehát azt tudom, hogy Isten minden vigasztalás Isten, és ő tud vigasztalást adni, hogyha ilyen történt, vagy történik valakivel. Lehet, hogy nem halt meg fizikailag, de mondjuk szellemileg igen, halott még. 20 éve tékozló fiú, vagy 30 éve, egy 30 éves tékozló fiad van, vagy lányod, vagy egy 20 éves tékozló fiad lányod. Nem akarja Istent egyáltalán, eltávolodott Istentől, hozott olyan döntéseket, amik abszolút összetörik a szívedet. Tudod, mit tudsz tenni, amikor Isten ígérete meghal az öletben? Mit tehetsz? Nincs semmi, amit tehetnél ellene? Vagy van? És ez az anya itt a történetben tudta azt, hogy amit eddig tett, az nem elvesztegetett energia volt. Abból, ahogy folytatódik a történet. Tudta, hogy nem vesztegette el eddig az idejét. Semmit, egy percet sem. És tetszik ez a hozzáállás, tetszik ez a kitartás, ami ebben az anyában van. Mert Isten felé nyitott volt a szíve, volt helye Istennek, hogy munkálkodjon az életébe, rá is támaszkodott Isten ígéretére. És nézd meg, hogy mit tett. 21. vers. Az anya ekkor felvitte, hol készítették a szobát ennek a prófétának a ház tetején, a legfelső emeleten. Az anya ekkor felvitte és lefektette az Isten emberének ágyára, majd becsukta az ajtót és elment. Tehát cipeltél már olyan valakit, aki abszolút elhagyta magát. Tehát nem az, hogy segítettünk cipelni, hanem ez a totál elernyet. Hát iszonyatosan nehéz. Iszonyatosan nehéz. És ez az anyuka felcipelte oda a 10-11 éves fiát, aki nem, hát az már súly. És bevitte abba a szobába, amit ő készített Istennek, egy Isten emberének. És ez nagyon fontos ennek a szimbolikája. Ez nagyon fontos, mert kell legyen egy olyan időszak az életünkben és az életedben, amikor azt mondod Istennek, hogy Uram, én most jobban bízok benned a gyermekem életére, mint saját magamban. Uram, itt a gyerekem, és átadom a te kezedbe őt. Én nem tudok vele semmit csinálni. De itt van a te kezedbe. Te biztos, hogy tudsz majd csinálni vele valamit. És jönni fog ilyen szituáció, ahol te már kevés leszel. Az ötleteid kevések lesznek, a tapasztalatod kevés lesz, mindenki másnak az ötlete és jó tanácsa kevés lesz. Hanem ott leszel, tehát nem fogod tudni manipulálni és kontrollálni a helyzetet. Hanem egyszerűen csak azt kell mondjad, hogy Uram, bízni fogok benned. Te adsz majd életet neki, többet tudsz neki adni, mint én. Ja. És berakta abba a szobába, amit ő készített. Mert mondván, nincs más, csak te Isten ebben a helyzetben. Kész. 22. vers. Aztán szólt a férjének, kérlek, adj mellém egy szolgát és egy szamarat, hogy sietve az Isten emberéhez menjek. Hamarosan visszajövök. Férj válasz, de hiszem, nincs ma sem új hold, ünnepe, sem szombat, miért mész hozzá? Kérdezte a férje. Minden rendben lesz. Oké? Tehát megint csak lekezelte az embert. Tehát egy mondattal rendbe tudják tenni a dolgokat. Minden rendben lesz, csak nyugodjál. De egyébként az zavar, hogy nem mondja el a férjének, hogy a fia meghalt. Tehát titkolódzik. Titkolódzik. Valószínűleg volt kis konfliktus vagy kommunikációs probléma a kapcsolatukban, mindenhol van. De láttam, rengeteg asszonyt láttam már, akik egyszerűen ott vannak a problémák, ott vannak a nehézségek, és magukba szívják, és bent tartják. De van egy kapacitás, és csak szívja, és tudod, és ott vannak a családi dolgok, a gyerekkel, a férjel, az anyámmal, az apámmal, mindenkivel. Mondván belül, majd megoldom én ezt. De nézzétek meg, hogy mire képes egy anya, aki komolyan veszi Isten ígéretét. 24. vers, figyelj. Fölnyergelte a szamarat, és azt mondta a szolgájának. Azonnal induljunk, hajtsd az állatot, ahogy lehet. Csak akkor lassíts, ha mondom. Elmentek a Kármelhegyre, az Isten embereihez, Elizeushoz, aki már távolról észrevette, hogy közelednek. Azt mondta, nézd, az a sunemi asszony közeledik. Mondta Elizeus a szolgájának, Géházinak. Szaladj csak elejes, kérdezd meg, jól van-e, hogy van a férje és a fia. Géházi eléje is ment, de az asszony csak annyit mondott neki, jól vagyunk, tudod, felé, jól vagyunk. Tehát nem állt meg, amíg az Isten emberéhez nem ért a hegyen. Tehát eltökélt. A földre borult előtte, és megragadta a lábát. Oké, tehát csak képzeljétek el ezt a helyzetet. Tényleg képzeljétek el, lássátok belőle. Ott van Isten embere, aki Istent képviseli, Isten szavát, Isten tetteit, és itt van ez az asszony, aki odarohan és leborul a lábához. Egy teljesen reményvesztetten, mert a fiát elveszítette, de az az ember még az ő reménysége. És megragadja a lábát, és nem engedi el. Oké, tehát megragadja a lábát, és nem engedi el. Mert akar nagyon valamit. És van valami az anyukákban, akik így megragadják az ígéretadó Istent. Nem lehet őket lerázni, nem lehet őket leütni, nem lehet őket elhesegetni, amíg nem látják az ígéret beteljesedését. És el akarlak bátorítani benneteket, hogy legyetek ilyenek, gyerünk. Az ilyen asszony változást tud hozni. Sok területen az életben. Ne egy manipulációs eszköz legyen ez, nem úgy értem, hogy tedd be a repertoárba, hanem csak bátorítani akarnak benneteket, ha van szíved Isten felé, ha engeded, hogy munkálkodjon az életedben, a családodban, és akkor támaszkodj az ő ígéretére, ragadd meg az ő ígéretét, és várjad. Tehát hihetetlen kitartó volt ez az asszony, és így folytatja, 27. vers, amikor Géházi el akarta zavarni az asszonyt, Elizeus rászólt, hagyd csak, mert nagyon el van keseredve, az örökkévaló pedig eltitkolta előlem, hogy miért. Akkor az asszony ezt mondta Elizeusnak. Uram, én nem kértem, hogy fiam szülessen. Oké, tehát most visszavágja a képébe. Én mondtam, hogy lehet gyerekem, hogy legyen gyerekem. Én már lemondtam róla, tudod. Tehát azt mondja, nem én. Én nem kértem, hogy fiam szülessen. Nem azt mondtam neked, hogy ne hiteges? Akkor Elizeus elküldte Géházit az asszony házához. Tehát Elizeus egyből tudta, jó, akkor itt valamit muszáj csinálni, mert nagy balban vagyok. Indulj hamar, siess, meg ne állj. Ha találkozol valakivel, még csak ne is köszönj neki. Ha valaki köszön neked, ne válaszolj, menj, és tedd a pálcámat a fiú arcára. Aki a pálca a tekintés, az erőjele. Ahogy Mózesnek is volt a botja, és kinyújtotta a tenger fölé, és a tenger ketté vált, persze nem varázserő volt a botba, de ez Istennek a hatalmát jelképezi. És vitte Elizeus pálcáját, tedd rá. De a fiú anyja ezt mondta Elizeusnak, Uram, esküszöm az örökkévalóra és a te életedre, hogy nem megyek innen haza nélküled. Nagyon erőteljes. Úgyhogy elindult Elizeus, és követte az asszonyt a házához. Te tetszik ez a hozzáállás. Azt mondja, nem kell a botocskád, kinek kell a te botocskád? Hagyj a botocskáddal, hagyj a szolgácskáddal, nekem te kell lesz. Te adtad az ígéretet, te teljesítetted be az ígéretet, úgyhogy most meghalt, úgyhogy most te jössz szépen. És csinálsz valamit. És nem kellenek a turis áldásaid. Hol így, hol úgy, hol amúgy, használt, félig használt, second handes. Nem kell. Te vagy az ígéret adója, és nem megyek addig, nem megyek nélküled haza, amíg nem csinálsz valamit. Oké, tehát ilyen a kitartó anya. pitbull, aki nem adja fel Istennel. Még akkor is, amikor mindenki körülötte tömi az agyát, hogy ez lehetetlen, ez nem fog változni, ez képtelenség. Nem. Muszáj hinnem az ígéret adóban, amit megígérdez. Tehát ő meg is fogja tartani az ígéretét. Ha megígérte, megtartja. És 31. vers, Géházi előbb ért oda, és előző spálcát a fiú arcára tette, de az nem élet föl, és nem adott semmi életjelet. A szolga visszament és jelentette. Uram, a fiú nem élet föl. Tehát lehet, hogy van olyan probléma a gyereked életében, ahol nem segít, se ez, se az, se amaz. Csak Isten. Tehát tényleg belefutsz abba a zsákutcába, hogy itt csak Isten, csak ő. 32. vers. Elizeus bement a házba, és látta, hogy a gyermek valóban halott, és éppen az ő ágyán fekszik. Senkit nem engedett a szobába. Becsukta az ajtót, és imádkozott az örökkévalóhoz. Majd ráfeküdt a gyermekre. Száját a szájára, szemét a szemére, kezét a kezére helyezte. Igen, értem, elég bizarr ez a helyzet. De én azt gondolom, hogy ő most, tehát Elizeus, amit csak lehetett, mindent megtett. Tehát, mert az anyja nem adta volna föl. És ekkor a gyermek teste felmelegedett. Azután Elizeus felkelt, járkált a szobában le és föl, másodszor is ráfeküdt a gyermekre, aki ekkor 7-szer tüsszentett. Ha, köszi, hogy számoltátok, gyerekek, de jó. Kit érdekel, hogy hányszor tüsszentett, nem? De az író egyébként akarja, hogy tudjuk, hogy nem 6-szor és nem 8-szor, hanem 7-szer. És miért mondja el, hogy 7-szer? És ugye azt mondja, hogy majd kinyitotta a szemét. Tehát tüsszentett 7-szer, másodszor ráfeküdt, akkor 7-szer tüsszentett, majd kinyitotta a szemét. És a Biblia, a hetes szám a Bibliában, ez a teljességnek a száma. És itt én azt gondolom, hogy ugye, mert amikor Péter is ott kérdez, hányszor kell megbocsátani, 7-szer. Ugye, tehát, hogy teljesen meg kell bocsátani Jézus. És Jézus meg adott még egy plusz matek feladatot, nem 70-szer, 7-szer, vagyis az, hogy tehát a teljesség az az, hogy folyamatosan. Folyamatosan, újra és újra megbocsátasz. Tehát a teljességről beszél a hetes szám, és szerintem itt azt akarja tudatni velünk Isten, hogy ő teljesen meggyógyította ezt a fiút. Teljesen. Tehát Isten nem csinál semmit félig, részletesen, nem áll meg félúton, ő a teljesre utazik. A teljesre. 36. vers. Elizeus szólította Géházit, hogy hívja az asszonyt, és amikor az odajött, ezt mondta neki. Itt a fiad, vidd magaddal. Az pedig Elizeus lábához borult. Tehát imádatot és dicséretet hozott létre. Tehát imádatot és dicséretet. Nem vette félváról ez az asszony, hanem még több imádatot hozott az életébe. Még több dicséretet, még több háladást. Nem elvárásokat, hanem egy nyitott, még nagyobb nyitottságot Isten felé. És azt mondja, majd pedig elvitte a fiát. Na, úgyhogy csak hogy landoljunk az üzenettel. Mert egy asszony, akinek a szíve Isten dolgai felé húz, tehát nyitott. És egy asszony, aki helyet készített Istennek, hogy munkálkodjon az életében, az otthonában, a családjában. És aztán egy asszony, aki hajlandó rátámaszkodni Isten ígéreteire. Tehát cselekedni. Tehát még akkor is, amikor minden lehetetlen. Tehát egy ilyen asszony igyekezetében semmi nem vész kárba. Semmi nem vész kárba. Semmi. Semmi. Ja, csak látom. Látom némelyiket jobban ismerem, mint a másikat. Ezért bocsánat, de nem megy mindenkit ugyanúgy ismerni. De látom a saját életemen, látom a mi életünkben, hogy semmi nem vész kárba. Tehát az én életemben az édesanyám az első számú szellemi befektető volt. Tudjátok, ő 10 éve halt meg. Pont ebben az évben 10 éve is. És nem azért sírok, mert meghalt, azon már túl vagyok. Meg jó helyen van, és mindig szólok Jézusnak, hogy öleljen meg helyettem nevembe. De tényleg az első számú szellemi befektető ő volt. Mert amikor én totál távol voltam Istentől, ő imádkozott értem. És nem adta fel. Én egy halott fiú voltam. Ez az én történetem. Egy halott fiú Isten nélkül. És vitt oda Istenhez. És befektetett, és bátorított, és hívott. És aztán egyszer megtörtént. Ja. Úgyhogy én őt tartom az első számú szellemi befektetőnek az életemben. Az első számú. És a mai napig hálás vagyok érte. Nem volt tökéletes. Én, mint a fia, láttam ezt. Ja. De nyitott volt nagyon Isten iránt. Reggel az első képem az volt, hogy olvasta a Bibliáját. Ami abban az időben az volt, hogy ez ilyen baromságot. Ilyen hülye könyvet olvasni, mi értem, semmi értelme nincsen. Akkor még így gondolkodtam. De lehet, hogy nem volt tökéletes, de volt egy nyitottság Isten felé. Abszolút volt hely. Adott helyet Istennek a család életében. Hagyta, hogy Isten munkálkodjon. Nem próbált mindent manipulálni. Nem próbált mindent erőltetni Isten felé minket, hanem hagyta, hogy Isten munkálkodjon. És abszolút ráállt. Azért tudott kitartani imádkozni, mert ráállt Isten ígéretére. Mert én hiszem, hogy ő már rég látta azt, hogy kérdezték már, nem lenne jó, vagyis nem lenne jó, ha anyukád látná, hogy prédikálsz? Vagy ezt itt? Hogy itt vagyunk, és Isten, hogy a munkálkodik rajtad kezdte, én azt mondom, hogy szerintem ő már látta. Láttam, és Isten megmutatta neki. És nem adta föl. És Isten az ígéret adója, és az ígéret megtartója is. Ja. Úgyhogy anyukák, ja, semmi nem visz kárba. Semmi nem visz kárba. Mennyi, Atyám, köszönjük. Köszönjük. Csak imádkozom azért, hogy bátorítsd most az édesanyákat itt. Hogy tudják azt, hogy semmi nem visz kárba. Atyám, te őket változáshozóknak teremtetted. És imádkozom azért, azokért most, akik küzdenek magukkal. Küzdenek azzal, hogy ők nem jó anyukák. Hogy el vannak bátortanodva. Feleslegesnek tartják ezeket az erőfeszítéseket. Imádkozom azért, hogy legyen szívük feléd, hogy legyen, készítsenek helyet a szívükben számodra, az életükben. És imádkozom azért, hogy vegyék komolyan az ígéreteidet. Minden ígéretedet. Mert én ezért lehetek itt ma. Mert az én édesanyám nem adta fel a te ígéreteidet, Uram.